भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुष्र उज्वचाशलंग मनयुत्र आमन।
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány intézkedéseinek hála soha nem látott pedagógus béremelés indult. Idén 32,2%-kal nőtt a tanárok bére, jövőre pedig 21%-os béremelés várható, írta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Hozzátette, gyermekeink szellemi és lelki fejlődését egy anyagilag is jobban megbecsült pedagógus kar hatékonyabban tudja elősegíteni. A gyorsan változó világ kihívásaira a családnak és az oktatásnak kell elsőként reagálnia, jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton. Balatoni Katalina térség legnagyobb oktatási intézménye a Deák Ferenc Általános Iskola gimnázium és kollégium ünnepélyes tanévnyitóján hangsúlyozta, a kormány elkötelezett az oktatás és a családok irányában. Fontos, hogy ebben együtt megegyezéssel lehessen előre haladni. Az új tanév változásairól szólva a helyettes államtitkár elmondta, a mobiltelefonok korlátozása az egész világot érintő probléma. Európában Magyarország a 11. ország, amely valamilyen korlátozást bevezet az iskolai mobilhasználat körében. Két ország szeptembertől gyorsan követi ezt a magyar példát, amelyet egyértelműen a gyermekeinkért és a pedagógusokért vezettek be, hangsúlyozta a politikus. A fiatalokat, a szakképzésben és a felsőoktatásban tanulókat meg kell tanítani arra, hogyan használják jól a mesterséges intelligenciát, emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika közölte, arra kell megtanítani a fiatalokat, hogy a mesterséges intelligenciára eszközként tekintsenek, amely segít, de ne olyan eszközként, amely mindent megold. A bányászat nem csak ajka és térsége szempontjából fontos, hanem Magyarország történelmében, társadalom történetében is kulcsfontosságú szerepet játszott, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Ajkán a 74. bányásznapon. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a bányászat Magyarország iparosodásának is legfőbb oszlopát jelentette. Valamint a polgárosodásban is nagy szerepe volt a bányásztársadalomnak. Idén Ajkán a jubileumok évét élik, hiszen 190 éve született Lét Müller Ármin, az ajkai bányászat meghatározó személyisége. Emellett 160 éve indult az ajkai szénbányászat, és szinte napra pontosan 20 éve, 140 év működés után hozták fel az utolsó csilleszenet, amivel véget ért az aktív szénbányászat időszaka. A kormány sok segítséget nyújt a tanévkezdéshez a családoknak, és januártól tovább emelik a pedagógus béreket, emelte ki a kormány szóvivő tegnap. Vitályos Eszter kifejtette, 1,5 millió gyermek számára kezdődött meg a mai napon a 2024-25-ös tanév. Hozzáfűzte, a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat, a gyetet, a gyest és a családi pótlékot már augusztus végén folyósították. Ez 1,1 millió családot érintett. Magyarországon évek óta minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, ami 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról. A Kelló Könyvtár Ellátó Kft. 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1,2 millió diáknak, emelte ki. Ünnepélyes keretek között megnyílt Budapesten az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium. Gregsza Liliana, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló köszöntötte a résztvevőket, és történelmi pillanatnak nevezte az iskola megnyitását. Egyúttal köszönetet mondott az iskola megalapításáért az Ukrán Hagyományok Háza vezetőinek. Megdőlt a fővárosi és az országos hajnali melegrekord vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, lágymányoson csak 24 Celsius fokig hűlt a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi és országos hajnali melegrekord is. A korábbi országos rekord 22,8 fok volt. Azt Pécsen 2015-ben mérték. Végül a keddi időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A keleti szél csak helyenként érénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Fűrelész című regényének 12. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Mire az iskolára való felkészülés ideje lejárt, csak nem elfelejtettem, hogy Cili nem valóságos testvérem. Apám hozta haza egy napon kockás pokrócban. Vézna kontúrja megtelt, szép, egészséges gyermekké táplálta anyám. Pár év múltán néhány nap kötelező ott tartózkodásra kellett vinni minden esztendőben valami speciális képzés céljából a pesti központi intézetbe. Cili nyugtalanul került haza Pestről, de senkinek sem nyilatkozott, végül is, mire oktatják odafenn. Identitását akkor már régen tisztázta vele apám, de szemmel láthatólag kevésbé viselte meg annak közlése, hogy vér szerint nem a mi gyerekünk, mint más egyéb, amiről a központban hallhatott. Bogdán Ákos és felesége szülői teendőit az én szüleim hibapont nélkül teljesítették. Az eltűnt Marceline helyett megkapta Ilka nénit, hogy aztán milyen volt a zentai ház, ahol született és élt, volt-e kutyájuk, macskájuk, kijük, nálunk nem firtatta senki. Fogadott testvéremnek a fejsérülés kiheverése után nem voltak határozott emlékei, legfeljebb, ha rajzolt tűntek fel a papíron sajátos épületek, még minaret is, amit alig látott zentán, de mesekönyvei képei között megcsodálhatta, mint ahogy Betlehemet is tudott rajzolni, csak Szent József fején mitra volt, háta mögött meg teve az istállóban. Apám fejtette meg a primitív ikonosztászt. Cili bámulatos képeket rögzített, de egy idő múlva nem nyúlt se ceruzához, se krétához, mintha félne a saját árulkodó vonásaitól. Semmi nem volt félreérthetetlen, teljesen érthető abból, amit papírra vetett. A végén már felizgatták saját titokrejtő emlékképei, és csak akkor rajzolt, mikor már tantárgy lett az iskolában az ábrázolás. Szája lassan a mi debreceni vokálisaink kiejtéséhez idomult, nem ismert életének egyetlen adatával sem lettünk gazdagabbak. Elfogadta, hogy ő Szabó Cecília, akit az Árvák intézete annak idején megtalált a határon, akit jó emberek családba fogadtak, gyermekükként szeretnek, ennyiből állt tudatának reális kelléktára. Hutra doktor szerint Cili alig, hanem sok mindenre emlékezett, ami a hozzánk kerülése előtti életében lezajlott, de a nagyon kisgyerekek belenyugvásával nem próbálta feszegetni egy leégett ház kapuját, és elfogadta új életét és familiáját. Mindenki kedvence volt. Legnagyobb megdöbbenésemre az enyém is. Tudomásul vettem a családban a második helyet. Azt a titkos, egyetlen elsőt Jabloncai Lenke szívében úgysem kaphatta meg senki. És persze Cili adott is, nem csak kapott, mint az elfújta a szél Melania, nagyon finom anyagból készült, nem csak énekhangja volt kivételes, de a jelleme is. Jadránt és Danicát most már sohasem emlegette, ezekkel nyilván szintén leszámolt, de vagy elvesztette, vagy nem akarta összerakni emlékcserepeit. Jól érezte magát nálunk, Brühl bácsi ágyában, az utcánkban, városunkban is. A hölgyektől aranymetszésű zsoltárt kapott búcsú ajándékul, dicsérő oklevelet méghozzá ugyanazzal a postával, amelyben már nem is az illatosok, maga a nagynevű lánynevelő intézet fenntartó tanácsa értesítette apámat, hogy hittani előkészítésen ezentúl engem nélkülözni fognak nyugtalanságkeltő, református keresztjén lányhoz méltatlan magatartásom miatt. Ha ősszel az elemi iskolába óhajtanak iratni, előkészítésemet hivatott egyházi személy vegye át, aki alkalmasságomat igazolja. Anyám családunk régi jó emberét, Baja nagy tiszteletű urat, a helyi költőpapot kérte meg, húzza ki eltévedt bárányuk gyapjából a kínos töviseket. A nagy tiszteletű úr kicsit meglepődött a kérés indoklásán, de vállalkozott a feladatra. Apám a ma bizonyos éjszakai eligazítása után nem könnyen, de felfogtam, valóban szégyent hoztam a családra, amit korrigálni kell, még lehet. Nagyon kicsi lévén fogalmam se volt arról, hogy az, ami a hittani előkészítésen történt, holtomig korrigálhatatlan. Nem csak, hogy nem szabadulok meg soha a rám égetett, a személyemet mindenhova elkísérő, általam átírt szentírás billogától, de sötét fénye elkísér, mint egy figyelmeztető jelzés. Vigyázat, valami végzetes szabálytalanság észlelhető a szabók szelid világában. A puritán hófehér porcelán készlet egy fincsája elütt a készletből, s amilyen kifürkészhetetlen az egek urának tervezése, minden vendég mindig azt a szerencsétlen fincsát veszi a kezébe, aztán csak megütődik, milyen szokatlan és idomtalan, és elmereng azon, lehet-e ebből egyáltalán inni. Nagy tiszteletű úr őszig foglalkozott velem. Szeptemberben pecsétes lapon igazolta, ismerem a kátét, a kötelező imákat, énekeket, az üdvtörténet koromhoz illően ábrázolt folyamatát, és elemi tanulmányaim megkezdésére alkalmas vagyok, így hát elindulhattam jövendőm felé. Még a lelkipásztor oktatott, egyetlen megjegyzést sem engedtem meg magamnak. Tettem, amire apám utasított. Nem ajánlottam új megoldást Isten tetteire. Ahogy a hivatalos megfogalmazás előírta, követtem Krisztus életútját. Kicsit szürke volt a régen millió fényben rezgő világ megváltás. Az a hajdani nagyobb megrendülést keltett bennem. Nagy tiszteletű úr kegyes késen lemetszette tudásomról a fantáziám szülte töbletet. Így Krisztus története számomra kevésbé izgalmas dráma lett. Búsító, okosan temperált, ösztövér. Legnehezebb volt megtanulnom a némaságot, a tiltakozás visszaszorítását, mikor nem értettem egyet a lelkésszel. Nem volt könnyű hivatalosan elfogadnom a szerintem felfoghatatlan tényt, ami az oktató szerint az Isten igénye, az emberi szenvedés és áldozatvállalás szükségességét. Úgy éreztem, Isten az embert embernek teremtette, nem angyalnak. Én mindjárt kezdetben gondolhatta volna, hogy előbb-utóbb hibát hibára halmoz. De képtelen voltam feltételezni, hogy az én mennyei atyám örül, ha én szenvedek. Nem csak méltányolja, de kéri is kínjaimat. Isten elgondolását egyszerűen nem értettem, de már nem akartam senkit zaklatni. Jézus szívből szántam, hogy nagy hatalmú ám irgalmatlan atya van. De nem közöltem többé feltételezett új tartózkodási helyét, vagy általam elképzelt családi állapotát, sem a nagy tiszteletű úrral, sem másokkal. Békén hagytam az evangéliumokat. Hogy az édes bizalom, az a hit, amit a magam bolond fantáziája sugárzott szívemben, az állandó Krisztus közelség eltűnt belőlem, azt bánatosan tapasztaltam, valami alig meghatározható, amit malasznak hívunk, az eligazítások után oda lett. Vallottam felekezetem hitbéli követelményeit hiba nélkül, nem kommentáltam a hallottakat, nem kérdeztem soha többé semmit, csak elfogadtam, mint az egyszer egyet. A logika szót már ismertem, ha pontosan meghatározni nem tudtam is, mit fed, de gyanítottam, hivatalos magyarázat valami meglétének indoklására, aminek én csak a hiányát fogom fel. A hittörténet megrendítő poézise megmerevedett lecke lett számomra. Érzelmi tartó oszlopait az illatos hölgyek és a szelíd lelkipásztor valamikori üdvözülésem érdekében elfűrészelték. Korrekt felkészültségű, az Anyaszentegyház szabályai szerint élő kálvinista lettem. Évtizedekkel később olykor még eszembe jutott Isten valaha világosan látott pörgek alapja, de akkor már nem apámnak érzékeltem, hanem parancsoló uramnak a Szent Háromságban. Üdvözülésem záloga, Krisztus is örökre eltűnt a hortobágyról, s bár naponta hívtam ebédre, nem rettegtem már, hogy kér az ételünkből. Isten, a pásztor olykor még visszanézett rám, ha egyházkerületi munkám valamelyik parányi vidéki községbe rendelt, és hallottam már nem divatos régi énekeinket, ki őriz, mint egy junyájat, fordítsd hozzám szent orcádat. A nap rásütött az ódonpadokra. Templomszag volt, régi nemesfából faragott szószék. Az úrasztala diópác illatát árasztotta. Kis faluban olykor még tudtam érezni bárány mi voltomat, akit az Úr keres. És egyetlen pillanatra felfény lett a halászat is. 12 halászok halat fogtak a pusztán, a csincsésben, aranyhálóval. Isten sose hagyott el, mint az illatos hölgyek, és nem vette rossz néven alaktalan bögre mi voltomat. Apám halála után átvállalta funkcióit. Akkor már a régi hittel tudtam tőle bocsánatot kérni. Mindezt még bőven takarja a jövendő. Egyelőre a diadalmas Cili ragyog, akit Isten tudja, mire nevelnek az időnkénti felrendelés idején az árváknál, de már nem a régi. Hiába kérem, nem akar segíteni Mihály elcsábításában. Szerintem más utat kell választani, egyszerűbb, hétköznapibb utat. És azt is nagyon óvatosan, mert az ellenség az árvaházat is lesi. Mit lesnek ki? Kicsodák, míg oktatják őket? Sose tudtam meg. Hisz nem volt szabad erről beszélnie, de valami külön csapatnak vagy csoportnak lehetett a tagja, amiről családunkban csak apám tudott, akit egyébként, ez már felnőttkori közlése volt, megint lenyomoztak a pesti központból, ahogy a kommün után már megtörtént egyszer a városi urakkal, mert megbízhatatlan elemházában nem élhetett egy különleges célokra kiszemelt trianoni árva. Cili megint előnyben volt. Engem nem szemelt ki senki semmire. Mikor anyámom a bizonyos avignoni hídi eseménysor után mindkettőket elvitt a zenedébe, az énekeseket képző művésznő azt mondta, azonnal meg kell kezdeni Cili hangja csiszolását, ritka, nagyon nemes szoprán boldog tulajdonosa. Magdolna, mondta anyámnak, igen, szépen szaval, de ne zongorázzék, mert bűn hallgatni, mikor kalapál, kár a billentyűkért. Cili új kivételezettsége megint csak megütött. Az volt a különbség a régi és új érzés között, hogy már annyira szerettem, hogy önként elfogadtam. Ő lesz majd a művész, nem én, aki fellelkesülve a sajtóban és közbeszédben felfelbukkanó hangosfilm lehetőségétől, már láttam magam egyszerre Mabel Chandler filmszínésznőnek, hollywoodi producernek, sőt, a Warner fivérek Bros cégtulajdonosának. Hogy világom kerek legyen, kitaláltam magamnak férjet is, mert iszonyúan szerettem volna már megkezdeni az asszonyok életét, templomban esküdni látványos keretek közt, fényes házat vinni, ahogy a színházi labban láttam, otthon meg selyempongyolában, erősen kifestve, kezemet csókra nyújtani, hol annak, hol ennek, a Canterbury érseknek, Póza Márkinak, Szucsonk hercegnek, az angol trónörökösnek, Vinetú erősen európaizált, egyetemet végzett, és még nem van vadász szellemképének. Hallani, ahogy a főkomornyik jelzi, asszonyom, a tálalás megtörtént. Achillész és Protezilaosz álomfigurái után több új férfi jelentkezett fantáziámban. Mind engem imádott, mind el akart venni feleségül, és mindhez hozzá is mentem. Olykor 3-4 férjem volt egyszerre. Férj háremem alapítója kivételesen nem volt arisztokrata, csak mérnök. Nevét Losonci Dénest a telefonkönyvben találtam. Gyerekkorom álmainak abszurditása ma is elbűvöl. Imádott Dénese Monakóban volt kultúrmérnök, motorbicikli járt haza hozzám feleségéhez, miközben lecsapolt minden mocsarat Monakó és Debrecen között. Ám házasságunkat kiskorú mi voltom miatt titokban kellett tartani, hisz a helyzetet az is nehezítette, hogy a szerencsétlen Losonci Dénes katolikus volt, és esküvő előtt baja nagy tiszteletű úrnak őt is be kellett vezetnie Calvin hitébe, mint szegény Póza Márkit, aki bele is halt lelki krízisébe, hogy hitet cserélt. Esküvő után rögtön meg is özvegyültem, pedig milyen szépen mutattunk ketten az esküvőn. Ez a kép is megleli az ikermását évtizedek múltán. Losonci Dénes és Póza nélkül lépkedem felfelé a nagy templom lépcsőin fekete, gombolhatatlan bő felső kabátban. Fújja a hortobágyi szél papos köntösömet, én meg csak megyek. Előttem, mögöttem, hátam mögött két püspök, esperesek, az egyház vezetői, csinati küldöttek, országos a kivonulás. Az első női főgondnok a kurátor generális beiktatására hív a harang. Magamban a templomban elmondandó hosszú székfoglaló beszédem szerkezetét memorizálom. Már régen nem vagyok tanár, hanem író, egy másik író özvegye. Az ország ismer, de se családom, se magánéletem. Ez is messze van még az időben. Egyelőre Cili testvérem két vastag varkocsát tépi a hortobágyi szél. Ő is férjhez akar menni. Ő Roger grófot választotta, aki emberbarát, igen művelt és nagy antant ellenes hazafi. Cilinek nem voltak mellékudvarlói, de miért is lettek volna? Roger minden volt egy személyben, amit méltányoltunk. Sebészorvos, pilóta, diplomata és főrend államférfi. Háromszobás föld alatti kastélyaink abszolút biztonságot ígértek, és az örök együttmaradás lehetőségét. A hortobágyi déli báb maradvány levegő rezgés már ígérte a jövőt, amelyben jut majd Cilinek sebész orvos, de nem mint férj, mint vadidegen baleseti szaktanácsadó. A műtőben az operációnál a párkák asszisztálnak, az egyik cérnácsodor, a másik fonnya a rokkán, a harmadik kezében ott a nyisszantásra kész olló. Cili képzelete egyébként mindig egyetlen utat tervezett magának. Az én életem eleven nem ígérkezett egy síkúnak. Inkább egyre táguló körök jelezték a mindig messzebbre vivő sorsfordulatok sorát. Mikor már túl a 80-on a milleniumi zászlót pántlikázom fel Debrecenben, mögöttem a kormányfő, a püspök, a polgármester, Cili már halott, és kívüle kisejteni, hogy az én fülemben most egy régi debreceni színésznő Tímár Ida énekel az úrasztalánál, aki Iluskát alakította a János Vitéz színpadi verziójában. Strázsa mester uram, kérem, nem illet ez engem, ezt a nagy-nagy dicsőséget meg sem is érdemlem. Én ügyetlen vagyok. Hideg is van a templomban, a kormányfő bogozza fel helyettem a pántlikát, a halott Cili meg áll az úrasztalánál, az emlék mellém állítja férjestül. Még nem tudja, hogy most csak percekre él, míg a szertartás bevégződik. Aztán már újra halott, és Roger gróf ököllel üti a fejét halálos ágyánál, de nem pilóta, sebészorvos, főrend, karmester. Cili meg Tímár Idával együtt énekli a dalt a János Vitézből, és nekem énekli, míg győzködöm a szalaggal. Mire a bog megkötődik, Cili bekiált a csendbe, Jadrán, Danica, és szavára rákondul a Rákóczi harang. Testvérem aranymetszésű zsoltárja és az én kicsapatásom nem azt jelentette, hogy mert a papnak nem adtam többé tanácsot, nem próbáltam igaz útra vezetni a hittan labirintusában derülten mozgó Cilit. Senki más soha, de Cilit aggódva szerettem, segíteni akartam neki, csak hogy nem lehetett. Mikor persze akkori szókincsemmel felvetettem az eredendő bűn elfogadhatatlan voltát, s meg akartam győzni arról, hogy egy alma miatt, amit szintén az Úr teremtett, nem büntethet a Jóisten ilyen súlyosan egyelőre mit sem vétett lényeket. Cili ároparti ne felejtsd szeme elborult, és rendre utasított. Ingerült hangja sokáig kísértett. Áldom magam, hogy engedelmeskedtem neki, mikor azt mondta unszolásomra nagyon komolyan, ne taníts meg engem nem hinni, Dódi. Hát, ha nem akarja, jó. Elnémultam. Ha neki ez kell, és így hiszi, mikor nem vagyunk iskolában, akkor az én Jézusom úgysem érvényes nála. Az én édes, szép, mosolygó, ártatlan Jézusom, aki csak az enyém, mert megváltott múlt és jövendő gonoszságainktól, de nem csak engem, az emberiséget is, és jutalmul itt él a halgazdaságban. Akkor Cili csak merengjen azokon a titkokon, amelyeket csak apámmal szabad megosztania. Én meg Jézusra gondolok, ugyan főznek-e neki halászlevet is? Tudtam, Cili némaságával parancsot teljesít. Azért nem haragudtam rá, ha nehezen tűrtem is, de hogy miért ne oktathatnám, amikor elmondom én, miképpen látom a megváltót, nehezen akartam tudomásul venni. Én érzem, Jézus boldog, ha engem beszélni hall magáról. El is mondja az édesapjának. Lám, van egy kislány, aki úgy szeret, hogy megkönnyíteni a sorsomat. Fel is szólított, ha jó emberek segíteni akarnak nekem, ne tiltakozzam. A világot úgy is megváltottam már. Hát nem jobb nekem atyám a Hortobágyon. Igaza van annak a kislánynak. Persze, hivatalos hitbéli megnyilvánulásaim kifogástalanok voltak, és gondolataimat Cilin kívül nem ismerte senki. Sajnos az illatosok és a nagy tiszteletű úr győzelme kétes értékű volt, mert megtanultam elhallgatni valódi meggyőződésemet. Egyébként az elemi oktatás megkezdését végre jelezte az intézet is. Az évnyitó istentiszteleten mi nem vehettünk még részt, csak a harmadikosok, negyedikesek, nekünk az iskola dísztermében volt az iskola kezdő áhítat. Megindítóan szépnek találtam, mert a prédikációnak nem volt rezed a szaga, mint a hölgyeknek. Értelmes lelkész beszélt, érzelmeinkig ható, vállalható, munkára késztető, szorgalomra intő szöveget. Akkor még kisejthette, hogy számomra a négy ígérkező esztendő évente csak a vendégtanulóként bejáró növendékek számára kötelező pár hetet fogja jelenteni.
Szabó Magda Fűrelész című írásának 12. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 14. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, korunk asszonya, Mária. Mária a legszebb asszony. Valóban, bár az evangélium semmit sem mond Mária arcáról, ahogy Krisztus arcáról sem, talán jobb is. Így semmelyikünktől sincs elvéve a remény, hogy egy szép napon azt halljuk egy átvonuló főangyaltól: tudod, hogy annyira hasonlít a te édesanyádra vagy a testvéredre. Máriának minden esetre a legszebbnek kellett lennie. És ez nem csak a lelkére vonatkozik. Azt nem árnyékozta be a bűn, olyannyira ragyogó volt, hogy Isten tükröződött benne. Ahogyan a hatalmas alpesi hegyek visszatükröződnek a tavak mozdulatlan vizében. Vonatkozik ez Mária testi szépségére is. A teológia, amikor e ponthoz érkezik, általában túllépi a fizikai szépség kérdését. Hagyja, hogy a költők dicsőítsék. Szép szűz, akinek öltözete a nap, csillagokkal vagy megkoronázva, a legfőbb napnak tetszettél, aki a te fényedbe rejtőzött. Az alázatosok éneke: népet csodál téged, ó szépséges úrnő. Vagy a népszerű lelkesedők ismétlő strófái: a hajnalból lépsz elő, te legszebb, nincs szebb csillag nálad. Vagy egy rövid antifóna köszöntése: ó drága, ó szép szűz Mária. Gondoljunk csak a liturgia utalásaira, a tota pulchra, teljesen tiszta kifejezésre. Egészen szép vagy Mária, ragyogó vagy testben és lélekben. A teológia nem megy tovább, nem mérlegel, hallgat Mária emberi szépségéről. Talán szégyellős, arra számít, elég, ha természet fölötti varázsával foglalkozik. Talán azért is, mert még adósa annak, hogy a test üdvözítő szerepéről beszéljen. Talán mivel aggódik naturális dimenzióra csökkenteni gyönyörűségét, vagy mert fél megfizetni az örök nőiség ráeső adósságát. Pedig nem lenne nehéz megtalálni az evangéliumban Mária testi szépségének kinyilatkoztatott helyeit. Van egy igen fontos görög szó, amely telített misztikus jelentéssel, és amit még nem fejtettek ki eléggé. Lényegileg ez a szó alapozza meg a názáreti leány természet fölötti privilégiumait. Így hangzik az angyal köszöntésében: kekaritomené, amit egyszerűen így fordítanak le: kegyelemmel teljes. Ám nem lehetne vele egyenlősíteni a legaranyosabb fogalmat nyilvánvaló utalással emberi arcának csodálatos ragyogására? Én úgy gondolom, igen, s nem is erőltetéssel. Ahogy 6. Pál pápa minden erőltetés nélkül egy 1975-ben elhangzott híres beszédében tette, amikor először beszélt róla így: a napba öltözött asszony, akiben az emberi szépség legtisztább sugarai találkoznak az ember fölöttiekkel, úgy, hogy befogadják a természet fölötti szépséget. Szűz Mária, a legszebb asszony, általad akarunk hálát adni az Úrnak a szépség misztériumáért. Ő szórta szét a földkerekségen, hogy útközben ráfigyelve haladva előre, szíveinkben hordozzuk a menny kifejezhetetlen nosztalgiáját. Ez sugárzik a behavazott csúcsokon, az erdők mélyének csöndjében, a tenger tomboló erejében, a harmatos fű illatában, az est békéjében. Ez egy olyan ajándék, amely a boldogság mámorával tölt el akár a jelen pillanatban, akár pedig megengedi, hogy tekintetünket a múlandóság lőrésein át az örökké valókra szegezzük. Ott fényeskedik egy gyermek könnyeiben, a női test harmóniájában, mosolygó és futó tekintete igézetében, az aggasztján fehér hajának reszketésében, egy a folyón halkan suhanó kenu megjelenésében, vagy a kis színes kosztümök suhogásában, amin gyorsan tovaröppennek a folyosón egy májusi reggelen. Ez egy váratlan ajándék, mivel, ahogy valaki megállapította, ez a gazdagság ott játszadozik, majd eltűnik az idő zöld asztalán. Szűz Mária, a legszebb asszony, ragyogó, mint tavasztal a holt tölte, amelyel azonosítható a szépség. Tudod, hogy ez mohó kezeink között milyen múlékony. Kielégíthetetlen kapcsolataink sodrában, romboló kapzsiságunk ártó leheletétől azonnal elszárad. Megfertőződik rejtett bujaságunk ütközeteiben, tehát nem tudunk fele bánni. És a szépség belénk vájó mélyedését, amelyet lelkünkön üt, nem a boldogság vázájának tartjuk, amely miatt örülnünk kellene, hanem gyógyíthatatlan sebnek, amely miatt kiáltozunk. Segíts, kérünk, hogy felülmúljuk testünk kétoldalúságát. Adj nekünk olyan tiszta szívet, amilyen a tiéd. Állítsd helyre bennünk a vágyat a romlatlan áttetszőségre, és vedd el a keserűséget, hogy be kell csuknunk a szemünket az élet szépségeiről, amiatti félelmünkben, hogy tiszta virág életű vonzereje tévútra vezet, letérít arról az ösvényről, amely az örökké valóság küszöbéig tart. Szűz Mária, a legszebb asszony, értesd meg velünk, hogy a szépség üdvözíti a világot. Nem óv meg a kozmikus katasztrófáktól, nem teszi fölöslegessé a jog erejét, sem a tanultak bölcsességét, sem pedig a diplomácia találékonyságát. Sajnos manapság az értékek devalválódásakor süllyedőben vannak a régi bóják, amelyek egykor veszélyben biztos horgonyt jelentettek a kikötéshez. Alkonyati kort élünk. Ám ebben az értelmi sötétséget árasztó szobában van egy fény, amely benyomást hagyhat a jóérzés hártyáján, a szépség fényessége. Ezért akarjuk érezni, Szent Szűz, a te emberi ragyogásod mindig jótékony hatását, ahogyan sokszor megérezzük a földi teremtmények részéről a csaló hízelgést. A te emberfeletti szentséged szemlélete segít nekünk elkerülni a mocsarat. Már azt is jó tudnunk, hogy te vagy a legszebb testben, ezen felül pedig lélekben is, ez mindannyiunk hihetetlen reménységének az oka. Arra enged következtetnünk, hogy a föld minden szépsége érdes mag, amely arra van rendelve, hogy ide lent a meleg házban kivirágozzék. Mária, az elegáns asszony. Az evangélium nem mond erről semmit, ám szentírási vonatkozások sokasága utal Mária eleganciájára. Elegendő csak az énekek éneke egyik részére gondolni, amelyben a liturgia, mint egy kicsinyített változatban pillantja meg a Madonna alakját, aki mi érettünk harcol a rossz erejével. Ki az, aki felbukkan, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, félelmetes, mint a csatarendben álló tábor? A latin szöveg szerint electa ut sol. Az electa szó annyit tesz, mint elegáns. Ugyanaz a verbális gyökere. Elegáns, mint a nap. Nincs, aki ne látná vele szemben Valentinus rajzolt modelljeit, amelyek firkának tűnnek, és Giorgio Armani teremtményeit, amelyek az ószeres kisbábúinak látszanak. Itt van aztán a jelenések könyve, amely újra előveszi a nap, a hold és a csillagok kozmikus elemeit, amelyekkel minden század megrajzolta Mária eleganciájának báját. Az égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Nem sokkal ezután találunk ott egy másik híres helyet, amely az Új Jeruzsálemre vonatkozik, amelyben a hagyomány, a valóság és a jelek teológiai áttűnésének játékán keresztül felismeri Mária jelenlétét. Elérkezett a bárány menyegzőjének napja. Jegyese fölkészült, méltó arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék. A gyolcsok a szentek igaz cselekedeteit jelentik. A szent szűz tehát az egyház csodálatos elővételezése, amely a mennyből száll alá. Arannyal és fátyollal ékes, felkészült, mint egy menyasszony a vőlegény számára. Mindez Mária eleganciájának himnusza. Olyan elegancia, amelyet a belső finomságok kifejezéseiből lehet kiolvasni, amelyet nem a názáreti butikok gyakori látogatása során szerzett, vagy amely nem a jeruzsálemi legutolsó divat műhelyeiből való. Igaz, ha figyelmesen elmérkedjük az evangéliumot, azoktól sem idegenek az utalások Mária fizikai eleganciájára. Nem tudom, vajon az otthon bensőségében, ahol virágzanak a gyöngétség becézgető formái, Jézus szólította édesanyját az illatozó virágok jelzőivel, amint később az egyház. Jerikó rózsája, gyöngyvirág, libanoni cédrus, kádes pálmája. Feltételezhetjük, hogy éppen Mária gondolt a virágok szépségére, amikor Jézus azt mondta a népnek: nézzétek a mezei liliumokat, mint növekednek. Azt mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ugyancsak talán Mária gondolkozhatott el először azon, hogy a test világossága a szem, ha szemed ép, egész tested világos lesz. Ekkor megcsillanhatott édesanyjának a szeme. Azok a szemek, amelyeken át nem csak lelke világossága tűnt elő, hanem elegáns testének szentsége is átragyogott. Szűz Mária, az elegáns asszony, attól a pillanattól kezdve, hogy te így felöltözködtél, ajándékoz nekünk, kérünk, néhányat ruháidból. Nyisd meg nekünk ruhatáradat, formálj ízlésed szerint. Tudod jól, azokhoz a ruhatervezőkhöz fordulunk, akik földi valóságoddal ékesítenek, a hálával, az egyszerűséggel, mértékletes szavakkal, áttetszőséggel, gyengédséggel, csodálattal. Biztosítunk, ezek olyan ruhadarabok, amelyek nem mentek ki a divatból, akkor is, ha túl nagyoknak tűnnek a mi méretünkhöz képest, mindent megteszünk, hogy ránk íjjenek. Tárd föl előttünk, kérünk, vonalait titkát. Add, hogy szeressük finomságot szellemét. Óvj meg attól a stílustalanságtól, amely a mesztelen közönségességnek hódol. Add nekünk jegyesi fátylad maradékát. Add, hogy fölfedezzük a természet ragyogásában és a művészetben Isten eleganciájának jeleit. Szűz Mária, az elegáns asszony, szabadíts meg a durvaság szellemétől, amit hordozunk, annak ellenére, hogy finom ruházat borít be minket, az mégis olykor erőszakos kifejezésekkel tör ki belőlünk fele barátaink felé. Milyen messze vagyunk a te lelki eleganciádtól? Trussardi címkés ruhákba öltözködünk, ám emberi viszonylatainkban oly modortalanok tudunk lenni. Bőrünket Versace illatosítószerekkel ápoljuk, ábrázatunk mégis izzad a kétértelműségtől. A legkeresettebb fokrémeket vesszük a szánkba, míg az onnét távozó nyelvezetünk közönséges. Szótárunk lapos, mások inzultálása már szokásunk. Jó modorunk lehanyatlott, sőt, ha bizonyos televíziós látványosságokból hiányoznak a trágár beszéd adalékai, akkor lecsökken a nézők száma. Add a kegyelem erejét, amely felülmúlja a mi féktelenségünket. Értesd meg velünk, hogy amíg a mellettünk álló ember arcán nem fedezzük fel a szépséget, amit elfogadunk, amelyet érintenénk, rafinált szofisztikánk mindig felszínes marad, és a legdrágább ruhadarabjaink sem tudják eltakarni lelkünk rongyos állapotát. Szűz Mária, az elegáns asszony, te, aki annyi figyelemmel fogadtad Isten érkezését az életedbe, add, hogy mi is az ő friss levegőjére törekedjünk. Isten is annyira elegáns, hogy nem a tűz, vagy a hurrikán, vagy a földrengés hatalmával ront be a mi történelmünkbe, hanem ahogyan a Hóreb hegyénél a lágy szellő susogásában éreztette meg magát. Isten is annyira elegáns, hogy nem a tűz, vagy a hurrikán, vagy a földrengés hatalmával ront be a mi történelmünkbe, hanem ahogyan a Hóreb hegyénél a lágy szellő susogásában éreztette meg magát. Érzékeny antennák kellenek ahhoz, hogy jelenlétét megérezzük. Szükségünk van halló fülekre, hogy érzékeljük lépteit, amikor déli időben akár csak Ádámmal tette, leszáll a kertünkbe. Segíts behatolnunk Isten érzékenységébe, abba a bibliai kifejezésvilágba, amelyel az Úr mint egy szemérmesen zavarkodik nálunk, talán Jánosnak, amikor a Jelenések könyvét írta, te diktáltad. Íme az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem. Tégy minket készé, hogy válaszoljunk a te gyengédséged stílusával, az ő tapintatos kopogására. Így rögtön kinyitjuk az ajtót, hogy ünnepet üljünk, és ő asztalhoz ültessen minket. Sőt, ha te is, ő is velünk marad a vacsorán.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 14. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban